Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején fennállva a 488. dicséretünket énekeljük. A 488. dicséretünk első versét, Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Foglaljuk el a helyünket, és még mielőtt tovább énekelnénk, az ünnepi istentiszteletünkön elmaradt egy vers. Ezt hallgassuk most meg, Kondor Katalin tolmácsolja.
Turmezei Erzsébet, otthonom a templom. Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülemnek az ének, mintha minden hangja simogatás lenne. Égi atyám keze simogat meg benne. Megterített asztal. Éhező mellőle sose kell fel éhen. Megelégethetik mennyei kenyéren. Élet kenyerével. Élet italával. Igében, szentségben, Krisztussal magával. Mesterem műhelye, azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, hogy régi emberből új emberré tegyen, hogy amíg templomát látogatom híven, templommá formálja egész bűnös szívem. Otthonom a templom, mennyei otthonom halvány földi mása, drága tükörképe, szent hívogatása. Míg egykor mennyei hajlékot befogad, köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.
Köszönjük szépen, és magasztaljuk Isten tovább a 165. dicséretünkkel, énekeljük el az összes versével, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, Urunk, ezt a napot, amikor együtt lehetünk a te házadban. Tudjuk, hogy ez a te rendelésed, de mégis ajándék, hogy el tudunk jönni. Segíts, hogy élni tudjunk ezzel az alkalommal. És segíts, hogy el tudjuk mindannyian mondani, hogy otthonunk a te házad. Bárhol is legyen az országban, vagy a világban, a te házadban mindig a tiszta ige hangozhassék, és a szívünk megnyugodhasson. Köszönjük, hogy ezt a mai vasárnapot is elkészítetted mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk, és nem az elmúlt heti indulatos szavainkat, nem az elmúlt heti haragunkat, dühünket, a neked való hátatfordítás nézed az életünkben, hanem te magad látod, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Hadd legyünk most így mindannyian együtt, és kérlek téged, hogy az ige hadd nyíljon meg a te lelked által valamennyiünk előtt, a te szent lelkeddel. Jézus Krisztusért hadd kérjünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasom fel. A Timóteushoz írt második levél harmadik részének válogatott verseiből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten szavát. A szívünk viszont kérjük Istent, hogy nyitva legyen. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből válogatott verseket olvasok. Azt pedig tudd meg, Timóteus, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak. Maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek, 1517. októberében, ezen a napon, 31-én indult el a reformáció azzal, hogy Luther Márton kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Kitettük egyébként ezt a 95 tételt a kijárathoz, akit jobban érdekel, az az istentisztelet végén meg is nézheti. Ebben a 95 tételében a búcsúcédulákkal kapcsolatosan a búcsúcéduláknak ellen lépett fel, hiszen szerzetesként hozzájutott a Bibliához, elkezdte olvasni, és rájött arra, hogy az egyház tévtanítást tanít, és azt hirdeti, hogy pénzen megvásárolható a bűnbocsánat, és ha valaki vesz egy ilyen cédulát,
az a mennyországba juthat. Luther nagyon határozottan lépett fel ez ellen, és kimondta és leírta, hogy a bűnbocsánatot egyedül Jézus Krisztus áldozatáért kaphatjuk meg Istentől, és nem pénzért, hanem csak kegyelemből, és csak akkor, ha elhisszük, tehát hit által. El kell hittel fogadnom, hogy én nem tehetek semmit azért, hogy az örök élet az enyém legyen, mert azt Isten ajándékba akarja nekem adni. És amikor ezeket kimondták, és ezeket felismerték, akkor fogalmaztak meg négy alapigazságot, amit mindannyian hallottunk már. Solus Christus, egyedül Krisztus, sola gratia, egyedül kegyelemből, sola fide, egyedül hitáltal, és sola scriptura, egyedül a Szentírás. Tehát egyedül a Szentírás lehet életünk zsinórmértéke, amiből megtudhatjuk, hogy az örök élet kegyelemből, hitáltal lehet a miénk. Calvin János tette hozzá ötödik mondatként a Soli Deo Gloriát, amit többen ismerünk, egyedül Istené a dicsőség. És olyan jó, hogy hálát adhatunk ezen a mai Isten tiszteleten reformátorakért, akik fontosnak tartották, hogy Isten igéje eljusson hozzánk emberekhez, és világos legyen mindenki számára, hogy hogyan lehet ismét Istennel kapcsolatba kerülni. Hogy tiszta képet kapjunk azáltal, hogy nem emberek közreműködése kell hozzá, hanem hogy én Istenbe tudjak kapaszkodni. És úgy, ahogy Isten az Édenkertben világosan elmondta Ádámnak és Évának, hogyha szakítanak a rossz és jó gyümölcsének fájáról, akkor elszakadnak Istentől, meg kell halniuk. Ugyanígy világosan le van írva a Bibliában az is, hogy hogyan kaphatjuk meg Istentől az örök életet, és már ezt mondtam, hogy olyan szépen fejeződik be a Biblia azzal, hogy az élet fája ott van abban a városban, ahol Isten várja az övéit, amit elmulasztott Ádám és Éva, és miatta mi sem juthatunk hozzá. Isten lehetőséget kínál Jézus Krisztus által, hogy ismét eljuthassunk oda. És amikor a reformátorok ezt felismerték, akkor tulajdonképpen új lendületet kapott az a szándék, ez az elhatározás, hogy anyanyelven legyen olvasható a Biblia. És ugye Luther ezt el is kezdte, hiszen 1521-ben lefordította németre, és ugye a mi vizsói Bibliánk, az első egész magyar nyelvű Biblia, 1590-ben már itt is megtalálható volt, lehetett magyar nyelven olvasni. Hát ez az első, amiért a Bibliáról szeretnék ma szólni. A második dolog, ami ugye a szívemre nehezedett, amiről Mátraházán már hallottunk, és azóta én is hallottam, máshonnan is, hogy megkérdezték a muszlimokat, hogy mi a véleményük a keresztényekről. És így nyilatkoztak, a keresztényeknek nem szent könyv a Biblia. Olyannyira nem szent könyv, hogy nem a szerint élnek. Erkölcstelen életet élnek, semmibe veszik Isten szavát. Azon kívül az imádság sem fontos számukra az ő Istenükkel, mert nincs idejük imádságra, nincs idejük, hogy együtt legyenek Istennel. Nagyon szíven talált, de hogyha úgy igazán magunkban nézünk, el kell ismernünk, hogy a legtöbbünkre igaz, amit a muszlimok elmondtak. Hogy akarjuk mi a keresztény vallást továbbadni, ha ők megnézik a keresztényeket, és azt mondják, hogy nem is hiteles az ő életük. Amit igét felolvastam, azt Pál apostol Timóteusnak írja, egy kedves fiatal tanítványának, akit az első missziói útja során ismert meg, és vele ment a második és harmadik útra is, aztán később az efézusi gyülekezetnek lett a lelkésze. Pál apostol érzi, hogy bátorítania kell ezt a Timóteust, és ezért írja ezt a pásztori levelet neki, hogy egy kicsit erőre, lelki erőre kapjon a gyülekezeti szolgálatban. Egyébként, akik az Új Szövetséget a Bibliaolvasó kalauz szerint olvassák, most kezdtük el a héten Timóteus levelét, és hamarosan ehhez a részhez is el fogunk érkezni. Tehát bátorítja tulajdonképpen Pál Timóteust, de olyan érdekes, hogy azt mondja neki, hogy olvasd bátran a Szentírást, hiszen ismered gyermekségettől kezdve, és csak ez tehet bölcsé téged. De hiába olvasod a Szentírást, ha nem fordulsz el azoktól az istentelen emberektől, akik ott vannak körülötted. Akkor is voltak olyan emberek, akik Istent semmibe vették, akik nem törődtek vele, hit nélkül éltek, és nagyon komoly figyelmeztetése Pálnak, hogy fordulj el tőlük. Fordulj el. És miért? Azért, mert ha valaki nem áll elég erősen a hitben, és nem halad előre, valakik nagyon gyorsan lejjebb tudják hozni, és meginog az ő hite is. Úgy tudunk csak hitben növekedni, hogyha olyan közösségünk van, akik ugyanazt a Krisztust imádjuk, együtt tudunk imádkozni, nem véletlenül volt az első gyülekezetnek is az közös igeolvasás és a közös imádság az alap része, mert így tudtak lelkileg erősödni. Tehát az első, amit mondott, hogy fordulj el, és utána pedig azt mondja neki, hogy maradj meg viszont abban, amit már megtanultál. Élhet a világ úgy, ahogy akar, lehet, hogy a fiatal is azt gondolja, hogy élhet úgy, ahogy akar, mint ahogy a Prédikátor könyvében is olvashatjuk. Így csak vidáman a szíved szerint, de vigyázz, mert mindezért meg fog téged ítélni az Isten. És mi ezt, akik keresztjének vagyunk, templomba járók, tudjuk is, hogy élhetjük az életünket, de Isten számon fog kérni bennünket. És úgy gondolom, hogy nem csak Timóteusnak volt szüksége arra, hogy bátorítsa, de bennünket is kell, hogy Isten szava bátorítson, azért, hogy meg tudjunk maradni a hitben. És most egy olyan világot élünk, hogyha körülnézünk, hogy mindenki nyomorúságban van, betegség, nagyon sok próbatétel van az életében, mintha Isten rostába tenne minket, hogy vajon megmaradunk-e a hitünkben. És még fontosabb az, hogy valamibe kapaszkodni tudjunk, ne sodródjunk a világgal, hanem az ő akarata, az ő tetszése szerint tudjunk élni. És úgy gondolom, akik itt vagyunk, mindannyian ezt is szeretnénk, és a célunk az örök élet, a Jézus Krisztussal való együttlét majd a mennyei Jeruzsálemben. De erre csak Isten tud bennünket is felkészíteni, és ő ezért szeretné, ha mi minél jobban megismernénk őt, megismernénk az ő szavát, megismernénk az ő igazságát. Úgy tanuljuk a konfirmálókkal, hogy Isten szeretné, ha az emberek megismernék őt, ezért kétféle kijelentést adott. Az általános kijelentést, amin bárki, ha kinyitja a szemét a világban, történelem eseményein keresztül, a természet csodáin keresztül, sőt a lelkiismeretén keresztül megláthatja. De van egy különös kijelentés, amit csak azok fognak megérteni, akik igazán elkezdik az Istent keresni, és ez az ige, aminek van az írott formája a Biblia, a hallott formája a prédikáció, és a testélet ige Jézus Krisztusban. És itt vagyunk az igénél, amiről ezt mondja Pál Timóteusnak, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Tehát aki szeretné az Istent megismerni, a kezébe kell venni a Bibliát, amely Isten különös kijelentése, amelyen keresztül megismerhetjük. Valakik úgy olvassák a Bibliát, hogy a történeti könyvek milyen érdekes történetek, ez a régmúlt eseménye, és nem gondolja, hogy ez tényleg Isten szava lehet. Fontos viszont a Bibliát hittel olvasni, elhinni, hogy ez tényleg Isten szava hozzám, és ő ezen keresztül sok mindent meg akar az életemben tanítani, vagy megváltoztatni. Tehát az első fontos dolog, hogy elhiggyem, hogy Isten szava. Erre szokták ugye azt mondani, hogy de hogyan higgyem el, nem is Isten írta, hanem emberek írták. Igen, emberek írták hosszú éveken keresztül, de Isten ihlette őket belülről, hogy megírják ezt a Bibliát, a Bibliának az adott könyvét. Mit is jelent ez az ihletés? Az Ószövetségben Bálám történetét ismerjük, amikor Bálák király elhívja, hogy jöjjön és átkozza meg Izraelt. Az ő szamara állt meg az angyal előtt, és nem vette észre Bálám ugye az angyalt. De amikor oda megy Bálákhoz, Bálák királyához, Bálám próféta, nem átkot mond, hanem megáldja Izraelt, és azt mondja, hogy meglátott csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. És olyan csodálatos, hogy több, mint Jézus születése előtt 1000 évvel Bálámból, ebből a prófétából kijön, hogy meg fog születni Jézus Krisztus. Vagy hogyha Illésre gondolunk, aki oda megy Aháb királyhoz, és azt mondja, hogy nem lesz addig eső, amíg én ezt nem mondom, és Isten szájába adja ezt a szót, őt is Isten ihlette, őre, ki elmondta, hogy mit mondjon. De azt is, amikor elmondja a sareptai özvegyasszonynak, hogy nem fog kifogyni a lisztes tál és az olaj egészen addig, amíg itt vagyok, ha elkészíted ezt az első kis süteményt nekem. Az Új Szövetségben is láthatjuk, hogy Isten inspirál embereket, ihlet arra, hogy kimondjanak valamit, amit ő üzen, és Kajafásé tulajdonképpen azé a főpapé, aki Jézus Krisztust halálra küldi, ítéletre küldi, és ezt mondja a népnek, hogy hát tudjátok, sokkal jobb nektek, hogy egy ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Ő megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. Noha nem Jézus oldalán állt, de Isten rajta keresztül mégis szólt. Vagy pedig meggondolatlanul azt mondják, amikor Pilátus előtt van Jézus, hogy szálljon csak Jézus vére ránk és a fiainkra. És bekövetkezett. Tehát amikor Isten belülről indít valakit, vagy egy még könnyebb történet, amikor Jézus megkérdezi Pétertől, a tanítványoktól, hogy kinek mondotok engem. És Péter rögtön azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, Isten fia. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy figyelj, hát milyen jó, hogy ezt nem embertől hallottad, hanem Isten jelentette ki ezt neked. Tehát Isten ad ilyen ötleteket, ihlet embereket, hogy leírják, amit Istennel kapcsolatban megtapasztaltak, és így született a Biblia. Tegyük föl a kérdést, mi elhisszük-e, hogy a Biblia Isten szava? Úgy olvasom-e a Bibliát, amikor a kezembe veszem, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Én szeretném megtudni, hogy mit üzensz számomra. Úgy olvasom-e reggel vagy este, amikor igét olvasok, hogy Isten beszélni akar velem. És biztosan föl fogom ismerni az ő hangját, hiszen azt mondja Jézus, hogy a juhaim hallják és megismerik az én hangomat. Idő kell hozzá, még meg tudjuk különböztetni, de el tudunk ide jutni. Ha nem tudom még úgy olvasni a Bibliát, mint Isten szavát, kérjem, hogy növeld, Uram, a hitünket. A tanítványok is ezt kérték. Növeld a hitünket. És ő megteszi. És a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Minél többet olvasom az igét, vagy hallom, meg fog elevenedni a Szentírás, és egyre inkább meg fogom érteni Isten számomra mondott üzenetét. Abban a pillanatban viszont, amikor elkezdem boncolgatni, hogy tényleg nekem szól, ó, ez már régi, ez már nem rám vonatkozik, ez a régi korban volt, most már nem, ahogy az énekünk is mondja, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Fontos, hogy hittel olvassam, és így keressem az Isten szavát. Ha én úgy érzem, hogy fontos számomra a Biblia, tegyem föl a következő kérdést. Mennyi időm van az Istennel való beszélgetésre? Mennyi időt tudok eltölteni? Tényleg fontosnak tartom? Vagy tulajdonképpen ő nem is az én Istenem, és mindenre hivatkozom a feladatokra, amit embereknek elmondhatunk, de Isten jól látja az életünket. Előtte nem lesz mentség, hogy nekem miért nincs időm is az igét olvasni, miért nincs időm az Istennel való közösségbe lenni. Ha viszont Isten szavaként olvasom, mérce a Biblia az én életembe? Ahhoz igazítom-e az életemet? Ezt is gondoljam végig. Többnyire próbáljuk, és ha már próbáljuk, az jó, de legyen ott a szívünkben az elhatározás, hogy igen, én szeretném a te szavadhoz, Uram, az én életemet igazítani. És hogyha olvasom, akkor egyszer csak, ahogy az előbb mondtam, életre kell az ige. Isten megszólít. Így fogalmaz, hogy elkezd tanítani. És azért kezd el tanítani, mert tökéletessé akar Isten tenni, hogy mire meg kell állnunk majd előtte, szemtől szembe, akkor Jézus lássa maga előtt, és ne engem, de addig formálni való van az életemben. Tanítani akar az ige, ahogy mondja. A hitben való útra. Megtanulhatjuk, hogy van egy keskeny út, és van egy széles út, és Jézus azt mondja róla, hogy a keskeny úton nagyon kevesen vannak. Nem azt mondja, hogy kevesen, nagyon kevesen találják meg a keskeny utat. Olyan jó lenne, ha amik itt ülünk, mindannyiunkról azt mondaná el, hogy mi a keskeny úton tudunk járni, és mindenben Isten akaratát, parancsát tudjuk tenni. De megtanít megbocsátani. Megtanít, hogy a haragot ne őrizgessem a szívembe, hanem ahogy Jézustól én bocsánatot kaptam, így tudjak embertársaim felé fordulni. Megtanít imádkozni. Jézus mondja, hogy ahogy mi nem tudunk úgy kérni, de a Szentlélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodással. De nem csak tanít, hanem olykor megfed, mert jobbá akar tenni. Az életemben több olyan volt, amikor Isten figyelmeztetett. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, mert az csak rosszra visz. Hányszor az indulat vezérel bennünket? Családban, munkatársak között, valamilyen társaságban, és nem tudjuk a saját igazunkat letenni. Vagy ne a szálkát keressem a másik szemében, hanem a magam bűneit vizsgáljam, és akkor már is nem fogok ítélkezni a másik ember fölött. Vagy pedig ne sajnálja az időmet arra, hogy valakinek jót tegyek, valakivel jót tegyek, valakinek segítsek. Mert aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Vagy az alkalmat áron is megvegyétek, mert az idők gonoszak. Mennyi időm van nekem, lelkipásztorként, az ige olvasására, az Istennel való mély kapcsolatra? Ugyanúgy megfedd, mert ő még többet szeretne, hogy még inkább tudjon formálni. És ott van az is, hogy az igazságban való nevelésre is hasznos. Jézus Krisztus maga mondja ki a főpapi imájában, hogy a te igéd az igazság. Így szól Istenről. A te igéd az igazság. Igaznak tartom-e tehát Isten szavát? Az életünk minden pontján mérce, akár az embertársamra nézve, akár az Istennel való kapcsolatba. Vagy ahogy most vesszük a 10 parancsolatot, és azt mondja róla Calvin, tükör, fék és ösztöke. Tükörként látom-e Isten szavát, a törvényt az életemben? És akkor vigyük haza gondolatként, ha eddig nem vettem komolyan Isten szavát, a Bibliát nem szent könyvnek tartottam, és nem mérce volt az életembe, könyörögjek azért, hogy növelje a hitemet, és hogy a Biblia ott legyen az életem részeként minden nap a kezemben. Elmesélte egy lelkipásztor, hogy amikor elment egy családlátogatásra, a házigazda megmutogatta a könyvespolcát, és úgy kedvesen elmondta neki, a gyülekezeti tagjának a lelkipásztor, hogy csak egy könyvet hiányolok a polcról, a Bibliát. És akkor bevezette oda a hálószobához, és azt mondta, nézze meg, ez itt van az asztalomon, hiszen minden nap olvasom. És a Bibliánkat, ha megnézi valaki, látja, hogy forgatjuk-e, vagy pedig szép újként ott van a könyvespolcon, amit évente letörölgetek, vagy néha a kezembe veszem. Csak az megy az Isten országába, mondja Jézus, aki cselekszi az én atyám akaratát. Ezt várja tőlünk, hogy mi is ilyen könyvként lássuk a Bibliát, forduljunk el a világtól. Tanítványaiért ugye így imádkozott Jézus, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És most ebben a világban olyan könnyű egy hívő embernek is sokfelé elmennie. Emberekben keressük az ellenséget, és nem vesszük észre, hogy nem emberekben kell keresni, hanem aki mögötte van, hogy összeugrasszon embereket, családokat. Azért, mert ő tönkre akarja tenni a hazugság atya, tönkre akarja tenni a kapcsolatainkat, az életünket. Olyan jó lenne, ha tényleg az én életem mércéje lehetne, belé tudnék kapaszkodni, és tudnám cselekedni Isten akaratát, és hitért imádkozni, több hitért, amelyik megmarad addig, amíg Jézus Krisztussal szemtől szembe találkozhatunk. Amen. Isten igéjére a 445. énekünk első versével válaszoljunk. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készem. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretném elmondani, hogy az a vágy van az én szívemben és oly sokunk szívében, hogy közösen tudjunk a keskeny úton járni, egymást támogatva, erősítve, egymásért imádkozva, és ha kell, egymást figyelmeztetve. Köszönjük, hogy te ilyen lelki testvéreket akarsz nekünk adni a gyülekezetben. Segíts, hogy mindaz, amit mondunk, amit teszünk, az emberekkel és a veled való kapcsolatunk mércéje mindig a te szavad, az ige, a Biblia lehessen. Újíts meg a hitünkben, újíts meg az ige olvasásunkat, hogy ahányszor kezünkbe vesszük a Szentírást, életre keljen a betű, és megértsük, hogy te mit szeretnél az életünkben elvégezni. Segíts, hogy elsősorban az igeolvasáskor magunkra figyeljünk, és ne a másikra alkalmazzuk, hanem olyan lehessen számunkra az eltöltött igeolvasási idő, mint amikor egy szerettünkkel együtt vagyunk és beszélgetünk. Csak te tudod ezt elvégezni mindannyiunk életében. Megköszönjük neked azokat az őseinket, akik fontosnak tartották, a reformátorokat, akik fontosnak tartották, hogy a Bibliát minden ember a kezébe vehesse, és megelevenedjen benne a te szavad. Köszönjük az ő munkájukat, és készen állunk arra, hogy úgy szolgáljunk neked, ahogy te várod, hogy az igét mindenképpen tovább tudjuk adni másoknak. Hadd legyen ilyen ez a pátyi gyülekezet. Ilyen megújulást adj mindannyiunknak. És kérünk arra is, hogy légy gyülekezetünk minden tagjával, kicsikkel, nagyokkal, a betegekkel, látod, hogy mennyi beteg gyermek van, és a felnőttekkel is. Légy azokkal, Uram, akik kórházban vannak. Légy azokkal, Uram, akik most jöttek ki, és hálát adnak egy sikerült műtétért. De légy azokkal, akik most a következő héten mennek a kórházba, és az életüket a műtét alatt is a te kezedbe teszik le. Hallgass meg az ő kérésüket, Uram, és légy velük ott, és erősítsd meg a hitüket. Kérünk téged, légy azokkal, akik félelmekben élnek, akik szomorkodnak, vagy légy a gyászolókkal, Uram, olyan sokan mennek most ki a temetőbe. Te tudod a gyász sebét bekötözni, és te meg is ígérted ezt. És hadd imádkozunk azokért, Uram, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. És hadd könyörögjünk azokért is, hogy rád tudjanak tekinteni, akik azt a jövő héten fogják megtenni. Annyi problémát vihetünk eléd, és te mindegyikben szeretettel utánunk akarsz nyúlni. Hadd imádkozzunk a járvány megállásáért, Uram. Hadd lássuk meg, hogy mi a felelősségünk ebben. Hadd tudjunk egymásra és másokra is vigyázni, figyelni. Adj bölcsességet ehhez mindannyiunknak. Falunk, országunk, népünk vezetőit is hadd hozzuk eléd, Uram. Te vezesd az ő gondolataikat is a te bölcsességed szerint, még akkor is, ha ők nem tudják. Olyan jó őket is a te kezedbe naponként oda tenni. És kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Köszönjük, Urunk, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az is úrvacsorára megterítettük az asztalt, akik élni kívánnak vele a záró ének után, maradjanak itt. És bátorítjuk azokat is, akik nem úrvacsoráznak, ők is maradjanak velünk, és énekeljenek. Az Isten tisztelet után az ifiseknek ima közösség lesz, várunk olyan fiatalokat is, akik eddig még nem voltak, legyünk ima közösségben is egymással. Kedden 8:45-kor ima óra, utána 9 órától gyülekezeti biblia órát tartunk. Kedden este 7 órakor a presbitereknek lesz a gyülekezeti teremben bibliaóra. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és este 8-kor pedig online férfiköri bibliaóra. Szombaton lesz a körzeti női csendes nap itt a templomban. 10 órakor kezdődik és 3 óráig tart. Isten formáló műhelyében. Ez a címe ennek az alkalomnak. Bizonyságtételeket hallhatunk, hogy Isten a nehézségeken keresztül hogy tudja a lelkünket formálni. Hívogatjuk erre is a testvéreket, és aki esetleg egy-egy tányér süteménnyel ehhez hozzá tud járulni, Zitánál legyen szíves feliratni magát, és édes süteményt szeretnénk kérni, és előre is köszönjük. És hirdetem már előre, hogy november 22-től evangelizációs hét is lesz, erre is már így készülhetünk. Az elmúlt héten eltemettük Csordás Józsefné Táncos Ibolya Róza 71 éves asszonyt, a gyászoló családnak vigasztalást kérünk Istentől. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, a sebzett lelket megsegíti. És hirdetem pátyi halottunkat, Polgár Tiborné Bakos Julianna, aki kiköltözött Németországba, 70 éves korában hunyt el. Temetése Németországban lesz szerdán délután 1 órakor, tehát a harangszó érte fog szólni, rágondolva fogunk harangozni. És még azt hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk persejpénzével az országos református gyűjtés keretében a kisvárdai református templom építését fogjuk támogatni. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, és iratterjesztésünket sem felejtem el. Érkeztek új énekeskönyvek, és érdemes körülnézni még, hogy milyen új könyvek vannak. A konfirmációra készülőknek egy rövid műsora következik most. Erre készülve a 654. éneket keressük ki, és az első és harmadik versét énekeljük el. Új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom.
Károly Gáspár 1530-ban született Nagy Károlyban, 13 évvel azután, hogy Luther 95 tétele olvasható volt Wittenbergben. Eredeti neve Radics volt, csak később vette fel szülővárosa után a Károli nevet. Alsó iskoláit Nagybányán végezte Kopácsi István, jeles reformátor és tanító keze alatt. 1555 körül külföldre ment, hogy tovább képezze magát. Strasbourgban és Wittenbergben tanult, ahol Mérius Juhász Péterrel, tanulótársával, szoros barátságot kötött. Ez a barátság élete végéig elkísérte. Kiváló nyelvérzéke volt, így jól megtanult görögül és héberül, amelyet aztán később a bibliafordításban kamatoztathatott. A nyomtatásban is bizonyos jártasságot szerzett. Hazafelé jövet, Szatmár várában rekedt, és végig szenvedte a várostromát. Az átélt nyomorúság és a haza sorsáért való aggodalom írásra készítette, s felemelte szavát az örökös pártharcokkal szemben. 2 könyv az ország romlásának okairól című könyvében szomorú képet rajzolt a haza akkori állapotáról.
Jaj a főuraknak, akiket csak a hatalom és a vagyonszerzés érdekel, és a szegény néppel mit sem törődnek. Még ők dáridóznak, a jobbágy éhezik. Jobban tennék, ha fegyverforgatás helyett a Bibliát forgatnák inkább.
könyve sokakat elgondolkoztatott. 1563-ban meghívták Göncze lelki pásztornak, és nem sokára esperes lett. Ez az Egertől Kassáig terjedő vidék, Eger völgye, Kopács István buzgó munkája nyomán teljesen a helvéc reformáció mellé állt, elfogadva a tebreceni hitvallást, hozzátéve az Eger völgyi nevet is. Ezt az örökséget vett át akkor Károli Gáspár. Első dolga volt összefogni a környék lelki pásztorait, mivel Erdélyben feltűnt a Szent Háromság tagadók egyik vezéralakja, Egri Lukács, aki sokakat elámított. Károli azonban résen volt, és összehívta a Gönczi zsinatot, hogy gátat vessen a veszedelmes eretnekségnek. Egri makacsul védekezett, így a zsinat eredménytelenül ért véget. Erre Károli Gáspár Kassára hívta az összes új zsinatot, amely elítélte Egri Lukácsot. Svendi Lázár kassai kapitány megunva a sok háborgást, előidéző vitatkozást, Egri Lukácsot börtönbe vetette, így a tisztán innenyek zavartalanul gyakorolhatták a református hitüket. Erdélyben viszont még nem így volt. 1569-ben Nagyváradon hitviták tartottak, amelyben Károli is részt vett, mint Mélius küzdőtársa. Egy idő után ott is reformáció tanítása győzött. Károli Gáspár életének mintegy másfél évtizedét homály fedi, de bizonyos, hogy nem tétlenségben telt el, mint esperes, püspöki jogkörre kormányozta a gyülekezeteket. Gondja volt a lelkész utánpótlásra, ezért a tehetséges falusi fiatalokat anyagilag is támogatta, hogy tovább tanulhassanak. Igyekezzenek a lelki pásztorok, hogy legyen bibliájuk, és semmit se forgassanak úgy kezükben, mint a Szentírást, mondta.
Sokat tett a Gönczi iskola felvirágozásáért is. Kiváló tanítókat alkalmazott, Pelei Jánost és Károli Pétert. A gyülekezetek látogatása sok időt vett igénybe, ezért a lelkészi munka megosztására maga mellé vette Huszti Imrét. Fő gondja minden munkája mellett mégis a Biblia dolga volt, a fordítás gondolata töltötte be egész faluját. Már hajlott korú ember volt, amikor hozzákezdett a munkához. Meggondolván az Anya Szent Egyháznak, az mi nemzetségünk között ez dologban való fogyatkozását és jövendő épülését, másfelől a mi tisztünket, egy néhány jámbor atyafiakkal, kik nekem a fordításban segítségre voltak, hozzákezdtem.
A Biblia fordításában segített neki beosztott lelkésze, Huszti Imre, a messzi földön híres Gönczi iskola tanítói, ifjú Pelei János és Károli Péter rektor, valamint testvére Károli Miklós, továbbá Ceglédi János Vizsoly, illetve Turi Mátyás szántó lelkésze. Többször összegyűltek, hogy átnézzék az addig lefordított lapokat, megvitatták, megbírálták, kijavították, hogy minél pontosabb legyen a fordítás.
Már majdnem elkészült a fordítás, amikor Ecsedi Bátori István országbíró, gazdag földes úr meglátogatta, és anyagi támogatást ígért a Biblia kinyomtatásához. Megszervezte, hogy Macskovit Bálint nyomdáját Vizsolyban a templomkertben állítsák fel, és azt is, hogy Rákóczi Zsigmond katonái őrizzék majd a nyomdát, így tartva távol az ellenséges német-török tatár martalócokat. Károli szíve hárás örömmel telt meg, és így szólt. Legyen áldott az Úr szent neve, hogy megelőzött, és nagy jósága által levette a vállamról ezt az emésztő nagy gondot.
A nyomdát 1589 tavaszán állították fel Vizsolyban, így megindulhatott a munka. A lefordított szöveget Pelei egyik tanítványa, Szent Molnár Albert hordta Vizsolyba. Nagyon vigyázott, hogy a lapok épségben kerüljenek a nyomdába. Károli Gáspár a fejezetek elé tartalmi összefoglalást készített, a nehezebb helyeket megmagyarázta, gyakran egyik bibliai helyet a másikkal világította meg, és könnyen érthető példákkal szemléltette.
6 hónap után elkészült az első teljes magyar nyelvű biblia, szépen bekötve 600 példányban. Ennyire futott a pénzből és a papírból. Összegyűltek a patronusok egy kis ünnepségre Vizsolyban. Károli szemében örömköl gyűlt, amikor végignézett az asztalra kitett bibliás során, és ezt mondta.
Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket. Én azt hiszem, amit vihetek. Magyar nyelven az egész bibliát. Munkálkodtam közel 3 esztendeig nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én szempillantásig a nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt. Egy év múlva Károli meghalt, és egy idő után a kinyomtatott Biblia is elfogyott. Szükség volt az új kiadásra. És akkor Szent Simonnál Albert, az a fiú, aki annak idején a nyomdába hordta a lapokat, Németországban újra kinyomtatta.
A Biblia első kiadása óta több mint 700 év telt el. Hány könyv semmisült meg, vagy ment feledésbe azóta. A Biblia azonban ma is él, és élni fog, amíg ember lesz a Földön. Isten ugyanis ezt ígérte már Krisztus előtt, 800 évvel Ézsaiás prófétán keresztül. Elszárad a fű, elhalvad a virág, de Istenünk igéje örökké megmarad.
Most a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. Kapi Gyula, mint kőszál a tengeren, majd később a Solus Christus kánont.
Ahogy az énekben is hallhattuk, hányszor tölt rá ellenség, hányszor várták végét, ám de az Úr vele volt, nem hagyta el népét. Isten az ő egyházát több mint 2000 éven át megőrizte, és igényén keresztül vezette. Vezeti, hiszen ma már a Bibliát nem csak a templomban találhatjuk meg, de otthoninkban is bevihetjük. Híres írónk, Németh László, ezt írta a Vizsai Bibliáról. A református magyar népben épp úgy benne van a Biblia, mint a kenyér, amelyet eszik, és a szülő, amelyet kapál. Ebben mosakodott, és ebben ünnepelt. Jó lenne, ha az ránk nézve is igaz lenne, legyen számunkra is éltető erő, lelki kenyér, mindennapi táplálék, a reformátorok ezt mondták, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Imádkozzunk azért, hogy Isten szava a Biblia, váljék számunkra szent könyvé, életünk egyedüli mércéjévé, sírnor mértékévé.
Solus Christus, sola scriptura, sola. Boros Gergely, még egy reformációt. Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Lelki megújhódást adj nekünk, Istenem, erőt, hogy járhassunk-e nehéz terepen. Elnyer embereket a bűningoványa, neved, dicsőséged, letaposva sárba. Szívek újulását munkát köztünk, Uram, szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vízbe, nem törődünk veled. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk, taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk. Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.
És ami a hirdetésekből kimaradt, halottak napja lesz, és menni fogunk a temetőbe, és olyan jó, hogy hálát adhatunk a sírnál szeretteinkért, akik valamikor közöttünk voltak, de egyet ne felejtsünk, ne beszéljünk a halottakhoz. Isten igéje ezt megtiltja számunkra. Tettünk a kijárathoz ki egyébként egy kis írást, ami arról szól, hogy mit tanít a halottakról a Biblia. Érdemes elvinni és olvasni, hogy ebben is Isten igéje legyen a mérce mindannyiunk számára.
Záró énekül a 390. ének első és második versét énekeljük. A 390. ének első két versét, erős vár a mi Istenünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most, és örökkön örökké. Amen.